Üdvözlöm Önöket, Riddel Lórend vagyok, ez itt a Nemes Egyszerűséggel a Mária Rádióban. Ezzel a műsorral nem kisebb feladatra vállalkozunk, mint hogy közelebb hozzuk Önökhöz történelmi családok mindennapjait. Jó reggelt kívánok kedves hallgatóinknak! Sok szeretettel köszöntöm Mária Rádió stúdiójában Cseri Dávid barátomat, aki anyatejjel együtt kapta a lovaknak a szeretetét. Nagyon fiatal, 30 éves, 3 könyvet adott ki, rendszeresen publikál különböző szakfolyóiratokban, és jelenleg a Szivásváradi Ménesbirtoknak a vezetője. A riportunkat két részre fogjuk bontani, hiszen nagyon sok mindenről szeretnénk beszélni. Az első részben a huszárság kialakulásáról beszélnénk, a második részben majd a huszárság és a magyar nemesség arisztokrácia kapcsolódási pontjairól. Szervusz, Dávid!
Sok szeretettel köszöntelek én is, és a kedves hallgatókat is.
Annyit még elmondanék, hogy ha jól láttam a blogodban, te is kisbirtokosi származású vagy, nagyapád Cseri Antal volt, és a szigetközi Győr Zámoly bírája volt.
Majdnem. Így van, voltak birtokaik a háború végéig természetesen. A dédapám Cseri Sándor volt bírája a községnek pont az egyik legnehezebb időszakban, Trianon után, az őszi rózsás forradalom után. Úgyhogy nekik is mindenkor voltak a különböző gazdasági állatok mellett, természetesen a lovaik is. És hát ez a pár évtized, ami megszakadt azt az űrt utána a édesapám pótolt, és a mai napig a kisgyermekkorom óta vannak, hál' Istennek, a család tulajdonában lovak.
Mennyi lovatok van körülbelül?
Most jelenleg 52 lovunk van, az egyik, hát az majdnem velem egy idős, egy magyar félvér kancsa, 28 éves lesz egy pár héten belül, és hát most már a következő generáció keresztlányom lovagolja és vigyáz rá, nem ennyire kora engedi. Emellett pedig még 3 angol terivér van a családom tulajdonában, amely pedig a versenypályán igyekszik megmutatni a tudását.
Honnan jött neked ez a nagy ló szeretet? Gondolom a családi hagyományok is közre játszanak.
Ugye egyrészt volt szerencsém, ugye, ahogy beszéltük is egy pár mondattal ezelőtt, lovas családba születni, úgyhogy nekem az a szerencséje teljesen természetes volt, hogy különböző állatok mellett ugye a legnagyobb jelentősége. Lovak is voltak mindig a környezetemben, mióta az eszemet tudom, de ennek ellenére nem erőltették a családban, hogy ezt a pályát választam, vagy esetleg, hogy versenyezzek. Sőt, hát még amikor Isten nyugosztalja, a nagyanyám megtudta, hogy az Óvári Gazdasági Akadémiára jelentkeztem, sőt, fel is vettek, akkor azért napokig sétszegény, de hát inkább azért, mert nem akarta azt a sorsot nekem, ami a sajátjuk is volt, de sajnos azt már nem érte meg, hogy látta, hogy talán nem volt mégsem annyira rossz döntés, de igazából a lovak szeretete az innen jött, aztán hál' Istennek ugye eddigi pályám során olyan emberekkel, olyan segítőkkel, példaképekkel találkozhattam, akik erre az útra tereltek, és hát köztük voltak, és még hál' Istennek élnek is, él is egy igazi huszártiszt, aki az utolsó magyar huszárok egyike, 97 esztendős Hajnoszki Béla bácsi, vagy éppen Németi Tamás, aki tényleg a gyermekkoromnak az első lovas élményeit a mai napig meghatározta a vele való találkozásoknak a sora.
Sokakban él eleven az a mondás, hogy a magyar az egy lovas nemzet, a sorsa és az élete tulajdonképpen a Kárpát-medencébe való bejövetel óta összenőtt a lovakkal, és akkor most itt rátérnénk a huszárság kialakulására, amely nagyon sokáig a magyar haderőnek egy évszázadokig, ha szabad ezt mondani, meghatározó hadereit képezte. Hogy is alakult ki? Ha jól tudom, akkor Mátyás királyhoz lehet kötni a huszárságnak a kialakulását.
Így van, több mint valószínű, hogy amikor már ténylegesen a huszárságot, mint önálló fegyver nemként kezelik az a 15. századra tehető, akkor is azon belül is a török veszélynek a megerősödésével hozható párhuzamban. Nyilván már az alapjait sokkal előbb lerakták, hogyha itt akár az ős magyar harcmodorra is gondolunk, de mindenképpen a 15. század azon belül is a Mátyás király uralkodásának az idejére tehetjük. ugye itt a nevének az eredetére mondanak szláv eredetű értelmezéseket is, de vannak olyanok, akik ugye abból indulnak ki, hogy a fekete sereg idejében úzjópálytelkenként kellett katonát kiállítani a királyi hadsereg részére.
Igen, érdekes, hogy a lófőség is ott is a kiállítható lovas hadosztályra utalt, olyan birtokkal vagy olyan vagyonnal rendelkező erdélyi nemesről van szó, akinek lovas hadereje volt?
Így van, hát ugye aki az már egy rangot, egy erős hátteret is jelentett mindig is, aki lovas katonát ki tudott állítani, legyen az könnyű vagy nehéz lovasság tagja is. Aztán nyilván ugye, hogy a magyar lófajták, vagy az egész hadviselés, ugye az a fegyverem is alakult, és jöttek hozzá különböző tényezők, úgy, mint például, amikor a szerbeknek a földjeit megszállták az oszmánok, és akkor azért számos szerb nemzetiségű nemes is a magyar királyságnak a sokkal bejebbi részébe menekült, és hát viszonozva a királynak a védelmét, a különböző lovasszolgálatokat ajánlott fel, és hát a huszárságnak, vagy a lovasságnak a hajnalán, a huszárság hajnalán volt, hogy például a lovas fegyvernemeket népcsoportonként különböztették, meg például a rászlovasság alatt a nehéz lovasságot értették, még ugye a magyar lovasság alatt mindenféleképpen a könnyű lovasságot a korabeli történetírók.
Említetted, hogy évszázadok alatt folyamatosan változott az igénybe vett lovaknak a megjelenése, nem tudom, lehet-e akkor még fajtáról beszélni?
Ez teljesen jó a felvetés, meg a kérdés is. Egyrészt a fajták tekintetében a klasszikus értelembe vett kultúrló fajtákról gyakorlatilag főleg a huszárságnak a klasszikus lovairól beszélünk, úgy, mint a gidránról, vagy a különböző félvérekről, a mezőegyesi félvérről, vagy a kisbéri típusú félvérről a 19. század de gondolhatunk, amikor kialakultak, annak is inkább a közepére vagy a második felére. Úgyhogy ebben az időszakban azért még nem voltak a klasszikus értelembe vett lófajták, inkább típusok voltak, meg aztán főleg háborús időszakban tényleg a legjobbat a legjobbal akkor is keresztezték. Metelenten nagy sikerült zsákmányolni lovakat, az is befolyásolhat egyfajta kialakulását. Például a érdekesség, hogy a világ leghíresebb, legelterjedtebb lófajtájának a kialakulásában nagyon-nagyon nagy szerepet játszott az arabteli véreknek a története, és hát a legenda azt mondja, hogy mikor 1686-ban ugye Budát felszabadították, és brit csapatok is állomásoztak itt, és segítettek ebben az ügyben, akkor azért nyilván zsákmányat értek haza, és volt köztük egy Böjli Türk nevű arabtelivérló, amely az egyik törzs alapítója volt gyakorlatilag az angol telivér fajtának. De visszatérve még az eredeti kérdéskörre, hogy a lótenyésztésnek is különböző korszakait meg kell említenünk a hazánk történetében is, hogy mint az ős magyar lovaknak a kora, utána a középkori magyar lókora, és ezt követte az arab telivéreknek a korszaka, amely nyilván összefüggött a török hódoltságnak az idejével. Az arab lókora után jött a spanyol-nápolyi fajtakörnek a korszaka, ugye élükön a lipicai lóval, majd ez tartott a Waterloo-i csatáig 1815-ig. Az angol seregeknek a győzelme az nagyon nagyban múlt az angol telivéreknek a teljesítő képességén, és innentől beszélünk az angol telivérlovaknak a korszakáról, amelyet már a sportlovaknak az időszaka váltott fel, és hát ez napjainkban is tart. Úgyhogy a huszárságnak a kialakulása az gyakorlatilag az arablónak a korára tehető.
Nem említetted is a Buda visszafoglalását 1686-ban, amit ugye a legendák azt mondják, hogy 12.000 huszár vett részt, és a zászlót is egy huszár tűzte ki Budavárára, Ragó Jánosnak hívták, ha jól tudom.
Így van, és hát azért ne felejtsük el, hogy Bécset is a huszároknak köszönhetően védték meg a keresztény seregek, ugye a legendás lengyel szárnyas huszároknak köszönhetően, akiket ugye bátori fejedelemség alatt hoztak létre, és teljesedtek ki.
Ennek ellenére 1720-ban alakult meg az első állandó huszárezred Magyarországon.
Gyakorlatilag addigra tisztultak le ezek a különböző lovasságon belüli fegyvernemi átmenetek, illetve azért nem sokkal azelőtt lett vége az oszmán hódoltságnak, utána pedig a Rákóczi szabadságharcban is már ugye nagyon nagy szerep jutott a lovasságnak, gyakorlatilag a győztes csatáinknak a legnagyobb részét. Ennek a fegyvernemnek köszönhetjük, és hát ugye a békekötés után jött el az idő, hogy a különböző császári reguláris huszárezredek megalakuljanak.
Volt gondolom az osztrákok részéről nem kis sértettség pont a Rákóczi szabadságharc miatt, és nem tudom, hogy van-e ennek valami köze az, hogy tulajdonképpen majdnem 100 év telt el ahhoz, hogy egy állandó huszárezred alakuljon Magyarországon?
Én úgy gondolom, hogy kellett egy átmeneti időszak, de azért a Rákóczi szabadságharc során is a nemességnek azért egy jó része a Habsburgoknak a pártján állt, és hát azért közülük is számos huszárezred tulajdonos kikerült, de ugye erre az időszakra tehető például a francia huszárságnak a megalapítása is, Bercsényi Miklósnak köszönhetően, aki a szabadságharc után nem tért haza, hanem Franciaországban kapott menedéket.
A huszárok nem csak kiváló lovasok voltak meg, nagyon jó katonák, hanem külön hangsúlyt fektettek arra is, hogy ők a polgári körökben, vagy az úri körökben megállják a helyüket, hogy a hölgyeknek maximális tiszteletet megadják, és hát tulajdonképpen az Rákóczi szabadságharcot követően a francia romantikus szép irodalomban is sokszor fölbukkannak a huszárok.
Így van, és hát gyakorlatilag a lovagi erényeknek a megtestesítőjének, vagy tovább vivőjének tekinthetjük a huszárokat. És hát ugye a tisztek természetesen az arisztokrácia köréből kerültek ki a legnagyobb számban, de azért nagyon hathatós példákat találunk az ellenkezőjükre is, úgyhogy azért mondhatjuk, hogy volt karrier lehetőség, hogyha csak itt tényleg olyan közhuszárokra gondolom, akik esetlegesen a főtiszti rendfokozatig vitték, de ahhoz, hogy valaki különösen huszártiszté válhasson, azért kellett egy nagyon komoly műveltség. Természetesen egy közös hadseregben a nyelvtudás mellett, és hát ugye, hogyha gondolhatunk itt például a Mária Terézia által alapított nemesi testőrségre, amely azért ez egy érdekes dolog, hogy a békekötés óta nem telt el azért olyan hatalmas idő, de mégis az által alapított nemesi testőrséget legeslegnagyobb részt magyar nemesek közül kikerült testőrtisztek látták el ott a szolgálatot, akik közül számos író és költő is kikerült.
Mária Teréziának a trónra lépését követően ugye azonnal kitört a örökösödési háború. Nemrégiben vetítették a Hadik című filmet is, ahol azért nyilván vannak benne történelmi, vagy akár egyéb túlzások, de központi szerepe volt ott is abban a huszárságnak.
Így van. Hát ugye itt a Berlin elfoglalásán kívül is azért a filmen kívül is az, abban én úgy gondolom, hogy a történészek is megegyeznek, hogy a legfőképp női uralkodóként a trónját meg tudta Mária Terézia őrizni azt a magyar nemességnek, azon belül is a huszárságnak köszönhette, és hát én úgy gondolom, hogy ezért ő hálás is volt, de azért a 40 éves uralkodása alatt az is érdekesség, hogy annak ellenére, hogy a magyar huszárok a poroszok ellenében védték őt meg Frigyes seregei ellen, a porosz huszárság is világhírűvé vált, és hát emellett a 3/4-ét magyar huszárok alkották ennek a hadseregnek a könnyű lovasságának is, és hát ennek az egyik oka az volt, hogy azért, amikor már a királynőnknek megszilárdult a trónja, akkor azért azokról az évtizedekről azt is tudni kell, hogy azért az lehet, hogy az egyik legütőképesebb hadserege volt a Habsburg a kornak, de az egyik legalul fizetettebb is. És hát nagyon sokszor a porosz haderőben felajánlottak sokszor annyi zsoldot a magyar huszároknak, a legénységi állománytól kezdődően, és olykor 2-3-szor magasabb rendfokozatot is, és azért tudni kell, hogy akkor nyilván nem csak osztrákok szolgáltak a harcban hadseregben, hanem a spanyolágnak azokán Spanyolországtól kezdve Belgiumon át még írlandi tisztekről is írtak, akik sokszor tized annyi ideje szolgálták az uralkodót, de sokkal nagyobb megbecsülésnek tettek fel, és hát ez egy külön sérelem volt a magyar tiszteknek, hogy azután, hogy a szó szerint a vérüket áldozták a császárnőjét, nem érezték magukat minden esetben megbecsülve. Aztán volt, aki például maga Kovács Mihály is többször is meglépte ezt az elhatározást, és volt, hogy a porosz hadseregből visszatért az osztrák császárérők, hogy aztán megint vissza a porosz hadseregbe, és hát aztán, amikor már látta, hogy ennek a történetnek nem biztos, hogy jól vége lesz, utána lengyel társával együtt utána hajózott ki Európa partjéval, és alapították meg az Egyesült Államoknak a könnyű lovasságát, úgyhogy ez a függetlenségi háború során az angolok ellen harcoltak egy lengyel ezredessel együtt.
Már ekkor, de főleg az 1800-as évek vége fele a huszárság az annyira divatossá vált, ha szabad ezt a szót használnom, hogy a francia, orosz, porosz, angol hadseregben is föltűntek a huszárok, és hát amin én még inkább meglepődtem, amit említettél is, hogy az amerikai lovasságnak az alapjait is.
Nekem egy kellemes élmény volt, amikor ide kerültem Szilvásváradra, és egy nagyon kis falu, Mikófalva van itt pár kilométerre, és akkor arra lettem figyelmes ott egy emlékműre, amelyet a John F. Kennedy elnöknek az idézete dicsér, amely Fabrice Kovács Mihályról szólt, és a Philadelphiai csatában vesztette életét, és róla emlékezett egy beszédében. Utána néztem még mélyrehatóbban, és a kongresszusban egy festmény is található róla, úgyhogy hál' Istennek a mai napig sem feledték az amerikaiak az emlékét. És hát ugye tényleg annak a hatalomnak, világhatalomnak számított, ért valamit a hadserege a 18-19. Században, amely rendelkezett klasszikus értelembe vett huszársággal, és hát hogyha megnézzük, akkor nem véletlen, hogy az egyenruhájuk is igaz, hogy a színeket változtatva, de szinte egy az egyben megegyezik a magyar huszárokról szóló festmények és leírásoknak a másával.
Tulajdonképpen a 19. századig, 20. század elejéig virágzott a huszárság, aztán hát sajnos bejött a szomorú vége ennek a harcmodornak, illetőleg ennek a hadviselési technikának, hiszen az első világháború jelentette a végét a huszárságnak, hiszen ott a különböző frontvonalakon álló háborúk alakultak ki, géppuskák és sorozatlövők már olyan szinten voltak, hogy nem lehetett lovasrohamokat intézni vagy végezni az ellenség felé, és hát így egy-egy lovasroham az elég csúnya véget ért.
Csak egy kicsit így a huszárságnak, az aranykorának a végéhez még visszakanyarodnék, hogyha lehet, ami egy érdekesség, hogy mi beszéltünk a Rákóczi szabadságharcra és az utána következő időszak huszártisztjének az életéről, de a 48-49-es szabadságharcnak is a tisztjei és legénységi állománya is messzire jutott. Nagyon sokuk szintén az Egyesült Államok hadseregéhez csatlakozott, és a polgárháborúban az északi oldalt támogatták, és ami még ennél is jobban meglepett, hogy ugye jól tudjuk, hogy Habsburg császár ült Mexikó trónján is Miksa személyében, és ugye nagyon nagy számban védték a testőrség, és több huszárezred is vele utazott az ő személyét az ő személyét magyar huszárok. A mai számos magyar huszárnak található ott a sírja, sokan nem is tértek haza, hanem szerelembe estek, vagy egyéb formában kezdtek ott új életet, de ami nekem új információ volt, és egy pár hónappal ezelőtt jutottam hozzá, hogy ugye, amikor ott a császárról már a tört Juárez, aki később az elnökük lett a mexikóiaknak, őt is támogatták magyar huszárok, akik úgy kerültek a szolgálata alá, hogy ugye vége lett a polgárháborúnak az Egyesült Államokban, és hát utána gondolták, hogy kéne még valami új kalandot, vagy esetleg bevételi forrás, vagy egy jó ügyet támogatni, és csatlakoztak a Juáreznek a csapataihoz. Így esett meg, hogy másik földrészen, Mexikóban magyar huszár, vagy magyar huszár ellen hatott sajnálatos módon, és utána hát természetesen kivonták ezeket a csapatokat is, és utána rendszeresítették ezt a buzérvörös nadrágot az összes huszárcsapatnál, huszárezrednél a osztrák-magyar monarchia fennhatóság alatt, mert hát az a sok posztó, mind megmaradt, és rá kellett valamire használni, úgyhogy ez csak így érdekességként szerettem valami megjegy. A huszárságnak a szerepe és a jelentősége az első nagy világégésben kezdett véglegesen átalakulni, épp úgy, ahogy ugye a hadviselésnek, a modern fegyvereknek és az egész haditechnikának és az ezzel járó hadmozdulatoknak a megváltozásával.
Úgy gondolom, hogy jobban egyetértünk, hogy a magyar huszárság emlékét, szellemiségét azt mindenképpen meg kell őriznünk, hiszen egyfajta értékrendet kell adni, és ennek egy nagyon jó példát ad az ifjúságunknak a huszárság. És ahogy a beszélgetésünkből is kiderült, a sorsot vállaló és a sok esetben a reménytelen helyzetben is mindig az újrakezdés létét és akaratát, a szívós munkát és a hazához való hű ragaszkodás jelképe az mindenképpen a huszárság. És köszönöm szépen, Dávid, hogy itt voltál velünk. Nem sokára fogunk találkozni a következő témánkkal. Most elköszönök tőled, mégpedig Halik Andrásnak. Ha jól tudom, ő mondta, hogy jó erkölcsöt és becsületet.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és én is ezeket a szavakat is tudom csak kivenni a jövő generációjának, hogy ha nem is ténylegesen bóháton, de ez az értékrendben érjék a mindennapjukat, de szerencsére már arra is van lehetőség, hogy ezt akár a Honvédség kötelében lóháton tegyék meg, mint magyar huszár.